ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Vagyunk fizikálisan is, van egy anyagi létünk, de ezen kívül létezik egyéb is, és a kettő egymás nélkül nem létezik. Tehát az ember nem lenne az, ami a művészet nélkül, az alkotás nélkül. Nem tudom ezt jobban megmagyarázni, mint hogy amikor víz közelében vagyok, én magam vízi leszek. Tehát igen, fontos a versenyzés is, de lehet, hogy csak kifogás ahhoz, hogy még többet lássak a vízben.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Kalló Angéla vizuális művész, egyetemi oktató, a Kolozsvári Művészeti Egyetem tanára is, világbajnok jegesvízi úszásban. Hogyan fér össze az úszás és a művészet, esetleg hogyan támogatja egyik a másikat? Erről fogunk beszélgetni a mai Ezer egy ötletben. Köszi szépen, hogy itt vagy velünk.
Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Egy korábbi rólad készült írásban mondtad azt, hogy ha valaki megkérdezi tőled, hogy te mivel foglalkozol, akkor azt mondod erre, hogy képpel foglalkozol. Ez az állítás még így igaz rád?
Igen, teljes mértékben.
És mit jelent képpel foglalkozni? Tehát, hogy mi az az a tevékenység, ami a képpel foglalkozást jelenti?
Azzal kezdeném, hogy többféle kép létezik. Létezik olyan kép, ami rajtunk kívül van, és nyilván van olyan kép, ami bennünk van. Én mind a két típussal dolgozok, és ami nagyon-nagyon fontos az, hogy különböző eszközöket használok ahhoz, hogy ezeket a képeket láthatóvá tegyem. És ezek az eszközök ugye lehetnek akár technikai eszközök, de lehetnek olyan eszközök, amik inkább a manualitást igénylik.
És a rajtunk kívüli képekben mi az, ami téged megfog, ami arra ösztönöz, hogy ezt, hát úgymond kimerevítsd, vagy úgymond megragadd annak a képnek a pillanatát?
Itt is ketté osztanám ezeket a képeket. Vannak olyan képek, amiket megörökítek, és vannak olyan képek, amiket csak mentálisan örökítek meg saját magamnak. Rengeteg ilyen fotóm van, vagy akár képem, amit csak magamnak örökítek meg a retinámon keresztül. Viszont, hogyha a másik kategóriáról beszélünk, akkor úgy érzem, hogy olyankor, amikor úgymond meglátok valamit, akkor azt jelenti, hogy az énem egyensúlyban van azzal, amit kapok, és az létrehoz egy olyan pillanatot, ami az alkotás pillanata, ami egy kivételes pillanat. És úgy érzem, hogy ott valamit megmozgat bennem, valami fontosat, mert hogyha nem, akkor nem késztetne arra, hogy én azt megörökítsem azt a képet.
Összhangban kell legyen a külső kép a te belső képeddel? Tehát az az alkotásnak a pillanata, vagy pedig ez más leképezés?
Itt is több szint van. Van olyan, hogy egy teljesen új képpel találkozok, és akkor nyilván nincs mivel rezonáljon, mert hogy nincs előzménye bennem. Viszont ugye nagyon sok ikonikus kép van körülöttünk, vagy szimbolikus kép, és akkor nyilván rezonál valamivel, ami már bennem van.
Hogyan befolyásol téged alkotóként az, hogy hát már egy jó ideje élünk egy olyan világban, ahol folyamatosan képek vesznek körbe, szerkesztett, alkotott, vagy éppen csak úgy létrehozott képek, gondolok itt az összes létező reklámfelületre, amit az utcán találunk, vagy a közösségi médiában szereplő képekre, ha egy cikket olvasunk a közösségi médián kívül, akkor is vannak képek, tehát hogy effektív nem tudunk úgy létezni, még akkor is, hogyha valaki megpróbál minél többet a természetben tölteni, nem tudunk úgy létezni, hogy ne találkoznánk kimerevített képekkel a környezetünkben. Ez alkotóként hogyan befolyásol téged?
Csak részben azért, mert próbáltam és próbálok továbbra is dolgozni a szűrőn. A szűrő az, ami nagyon-nagyon fontos ilyenkor. Ugye nem csak kép áradat van, hanem információ áradat is van, és áru áradat. Ugye konzum társadalomban élünk, és ez hoz magával ilyen-olyan negatív dolgokat is, viszont az embereken múlik, hogy állítják be a szűrőket. És de egyszerű dolgot mondok, hogyha bemegyünk egy bevásárlóközpontba, nem muszáj mindent leemelni a polcról, hanem tudatosan elmenni az X-edik polcig, levenni, amire szükségünk van, és továbbállni. így van a képekkel is, nem kell minden képet megnézni, foglalkozni vele, egyszerűen be kell állítani a szűrőnket, hogy akkor itt nem foglalkozunk ezekkel a képekkel.
De ennek nincs meg az a veszélye, hogy akkor elmegyünk olyan képek mellett, amelyek esetleg fontosak lehetnek?
De nyilván, de a véletlenszerűségnek is, vagy a véletlennek is, ha létezik, annak is megvan az értelme. Azt jelenti, hogy abban a pillanatban nem kellett mi azt a képet meglássuk, megnézzük, és hogyha igazán hozzánk akar érni az a kép, majd valamilyen úton hozzánk is fog érni.
Egy másik beszélgetésben mondod azt, hogy az alkotáshoz önzetlenség kell, és erre az önzetlenségre kérdeznék rá, mert hogy szerintem az alkotásból kihagyhatatlan maga az alkotó, tehát hogyha nem is a te belső képedet próbálod megmutatni, és ahhoz keresel különböző eszközöket, vagy különböző képrészleteket, vagy bármiket, akkor is a te szűrődön keresztül látunk valamit, amit te fontosnak gondolsz. És akkor ebben a történetben hol fér bele az önzetlenség, vagy hogyan keretezi ezt az egészet az önzetlenség?
Az alkotás maga egy olyan cselekedet, amivel már eleve, bár ugye egy saját szűrőnkön keresztül nyilvánul meg az alkotás, mégis egy önzetlen cselekedet. Mert legtöbbször egy művész nem saját magának alkot. És bár tény is való, hogy nagyon szubjektív az, amit alkot, de én úgy gondolom, hogy minden művész egy kicsit szétoszt magából a világnak. És hogy ez az arány, ez most mekkora, az nyilván embere választja, vagy válogatja. Én bízom abban, hogy az, amit én alkotok, vagy amit csinálok, az eléggé nagy mértékben önzetlen.
Egyetemi oktatóként is tevékenykedsz a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetemen, és lehet-e oktatni az alkotást, vagy az alkotásra való hajlamot? Mit jelent egyáltalán neked ebben a területben oktatóként jelen lenni?
Szerintem lehet. És elsősorban itt arra gondolok, tehát amivel én inkább foglalkozok, az, hogy mi van a látszat mögött. Mi van a mögött, a szint mögött, amit ugye érzékelünk a szemünkkel, vagy ugye netán hallunk, vagy érintünk. Mert eléggé sokszor beszélgetünk arról a diákokkal, hogy amit ők elképzelnek, amit ők alkotnak, honnan is ered. Mert nyilván vannak művészi gesztusok, amiket megtesznek, vagy gyakorlatok, de próbálom őket rávezetni arra, hogy a tartalmi világ legyen eléggé gazdag ahhoz, hogy kiteljesedjen az, amit csinálnak. És hogyha egy úgynevezett portrét is készítenek, akkor itt mondjuk fotográfiára gondolok, hogy annak a portrénak akár a beállítása, vagy a személy kiválasztása, mert ugye ez is nagyon-nagyon fontos, a fénye kiválasztása, a kompozíció, akár az öltözet, vagy a gesztusok, minden ugye közrejátszik, hogy valamit üzenjen. És vélem hinni, hogy ebben tudok leginkább segíteni nekik a tartalmakat összefoglalni. Először is ugye felvázolni, és utána meg összefoglalni. És valahogy közös munkánk az, hogy kitaláljuk, hogy azt a gondolatot vagy ötletet, hogy lehetne leginkább átvinni képbe.
Egyfajta önismereti folyamat is, mármint, hogy nem feltétlenül a te mag, de az is, az alkotás, de amikor együtt dolgozol diákokkal, akkor valahogy úgy képzelem el, hogy segítened kell őket abban az útban, hogy a saját jelzéseiket megismerjék minél inkább, ahhoz, hogy létre tudják hozni azokat a képeket, vagy azokat az alkotásokat, amik őket mozgatják, és hogyan lehet ebben a folyamatban ott lenni, vagy segíteni nekik, mert nem egy exakt történet ez, hogy akkor most ez a tananyag, ezt és ezt kell tudnotok ahhoz, hogy a vizsgán átmenjetek.
Igen, ezt nagyon-nagyon jól megfogalmaztad, és ez teljes mértékben így van, ahogy mondtad. Hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, ez is ugye most már több mint 25 éve ugye gyakorlom ezt az oktatást, és kitanultam én is, hogy hogyan kell csinálni. Először is, ugye, mivel, hogy ez egy művészeti intézmény, tanintézmény, megvan adva az a lehetőség, hogy egyénileg is foglalkozunk a diákokkal. És az óráimat próbálom úgy felállítani, vagy összehangolni, hogy legyen meg a közös beszélgetések, prezentációk, úgymond az ismeretek átadása, és utána legyen elég idő ahhoz, hogy minden diákkal külön tudjak beszélgetni, és nem egyszer, hanem többször. És ami a legfontosabb az, hogy meg kell ismerni a diákot, ahhoz, hogy egy bizalmi kapcsolat legyen köztünk, mert ugye a művész legtöbbször eléggé intim témákról, vagy gondokról, vagy gondolatokról beszél az alkotásába, és akkor legyen bizalma irántam, hogy megnyíljon, hogy tudjunk ezekről a dolgokról beszélni, és ugye én tudjak segíteni abban, hogy a saját útjukat és a saját szavaikat, ugye itt most idézőjelben mondom, megtalálják. Mert legtöbbször nagyon fiatal egyénekről van szó, akik még keresik az útjukat, elég nagy ütközetekbe kerültek az élet során, ugye nagyon sok olyan diákon van, aki nem a szülei neveltek, mert hogy külföldön élnek, vagy visszakerültek ők az országba, vagy a családi hátterük nem a legjobb, és akkor meg kell mindig hallgatni őket, teret kell adni nekik, hogy beszélgessenek a problémákról. És együtt valahogy megtaláljuk azt az összhangot, és azt a ismétlen bizalmat, ahol ők is nyugodtan kifejezhetik magukat. Először ugye szavakban, és utána majd képekben. Nagyon sokan azért is jönnek, még olyan diákjaim is vannak, akik nem hozzám tartoznak feltétlenül, de jönnek beszélgetni, mert ugye hallották a társaiktól, hogy nálam ezt lehet. És itt nem lelkizésről van szó, egyszerűen arról, hogy valaki meghallgatja és megérti őket, anélkül, hogy ítélkezne fölöttük. És akkor közösen, úgymond, kibontjuk, szétbontjuk, szétszakítjuk a problémákat, és utána próbáljuk összerakni ezeket, hogy lássuk, hogy mi lesz belőle. És úgy látom, hogy sokaknak ez a beszélgetés nagyon-nagyon hasznos, akár terápiának is nevezhetem sokaknak, mert nagyon az a valószínűsége, hogy amúgy nincs kivel beszélgessenek.
Hogyan tudod, vagy egyáltalán tudtok-e azzal foglalkozni, fel tudod-e készíteni ezeket a diákokat arra, hogy mi lesz majd a közönségnek a reakciói az ő munkáikra? Mert hogy az alkotás maga egy eléggé intim folyamat, de amit te is mondtál, nagyon kevesen készítenek csak saját maguknak alkotásokat, képeket, bármit, és van az a pont, hogy akkor ezt meg kell mutatni másoknak, és erre a fajta konfrontációra, illetve az esetleges csalódásra, hogy más hogyan fog reagálni, vagy ami szerintem még rosszabb, hogyha nem reagál senki rá, vagy nem érkeznek visszacsatolások, ez azért egy nehéz folyamat lehet, nem csak alkotóként, hanem szerintem mindenki számára, aki egy picit is megpróbál megmutatni saját magából valamit, ez egy nehéz érzelmi folyamat lehet, pláne olyankor az, amikor valaki az alkotás során egy olyan dolgot tesz ki, ami neki belül egy fontos. Esetleg érzékeny, igen. Vagy fontos, már az is nagyon sokat. És hogy ezzel tudtok-e valamit kezdeni?
Igen, erre is van egy megoldás. Ilyenkor lép közbe a szerepjáték. Eljátszom azt, hogy én vagyok a közönség, és nagyon-nagyon kritikus vagyok. És akkor több szempontból úgymond, idézőjelbe ismét, támadom azt a bizonyos alkotást, hogyha támadható. És ez is egy gyakorlat számukra is, egy, hogy észreveszik esetleg a bizonytalanságokat, vagy azokat a dolgokat, amik nem egyértelműek a munkájukban, illetve fel is készítem arra, hogy egy bizonyos választ is tudjanak adni erre a dologra. Mert ugye mostanában már nem elég az, hogy a művész úgy gondolta, vagy a művész úgy képzelte, hanem ugye bizonyos magyarázatot is kell tudni adni arra a bizonyos alkotásra.
Említetted azt, hogy több különböző háttérrel érkező diákokkal van dolgod, és én hiszem azt, hogy például olyan társadalmi jelenségekben tud előre mozdítani bármilyen típusú művészet, mint amiket te is említettél, hogy akkor szülők nélkül nőnek fel ezek a gyerekek, mert a szüleik épp külföldön dolgoznak, mert csak ott van megélhetésük, a szociális környezetük más, stb. Stb. Tehát, hogy úgy hiszem, hogy tud új gondolatokat, ezen keresztül pedig új megközelítéseket, esetleg megoldásokat nyújtani a művészet, de hogyha gyakorlati szempontból nézzük, akkor mi lenne a te válaszod, hogy mire jó a művészet, vagy mi az, amiben segít a művészet, vagy a művészi alkotás?
A kérdésed az egy nagyon-nagyon komplex kérdés, és kiterjeszteném igazából az emberre, mint olyan, nem csak a diákra, a művészetis diákra, illetve a esetleg hátrányos helyzetből előkerülő diákokra. Én úgy gondolom, hogy művészet nélkül, legyen az vizuális, vagy akármilyen más művészet nélkül, az ember nem ember. És ennél többet nem is tudnék igazából hozzátenni, mert mi vagyunk fizikálisan is, tehát van egy anyagi létünk, de ezen kívül létezik egyéb is, és a kettő egymás nélkül nem létezik. Tehát az ember nem ember, vagy nem lenne az, ami a művészet nélkül, az alkotás nélkül.
Pont ezen gondolkodtam, miközben jöttem befele a rádióhoz, hogy valahogy ez egy nagyon érdekes folyamat számomra, és ez egy olyan, tehát maga ez a pillanat, ami engem nagyon-nagyon érdekel, vagy így több interjúban függetlenül a témától érdekel, hogy mi az a pont, amit már azért teszek, nem a mindennapi megélhetésemért, hogy én fizikailag jól legyek, hogy jól lakott legyek, hogy kipihent legyek, hanem azon felül, amit teszek, azt miért teszem. És így valahogy ez így mindig egy ilyen visszatérő elem, a kérdésén. Tehát a motivációm arra vonatkozóan, hogy tegyek, vagy hogy valami többet tegyek.
Én ezt úgy nevezném, hogy kiteljesedés. Tehát amikor már nem a hétköznapi dolgokkal foglalkozunk, akkor már meglépünk egy szintet. Én úgy gondolom, tehát, hogy akár egy új képletet keresünk, most ugye térjünk át egy kicsit a tudományok irányába is, vagy akár alkotunk valamit, vagy eljátszunk egy számot, vagy költőként egy verset megírunk, én úgy gondolom, hogy akkor már egy felsőbb szinten vagyunk és létezünk.
Én néha azt érzem, hogy elég már az, hogyha valamit tovább gondolunk, vagy végig gondolunk, vagy új gondolatok ébrednek bennünk, és ehhez pedig tökéletes a művészet, hogy új gondolatokat ébresszen bennünk. Ebben a folyamatban, amiben te oktatóként, tanárként veszel részt, ez a folyamat hogyan fér össze a te alkotói éneddel? Tehát, hogy olyankor, amikor ott vagy, segítesz ezeknek a diákoknak megismerni, felismerni, létrehozni, az milyen hatással van a te alkotói énedre? Egyáltalán befolyásolja-e azt? Háttérbe szorul-e a te alkotói éned? Pont azért, hogy a másik tudjál segíteni, vagy a másiknak ott legyél tanárként.
Általában nem egyszerre történnek a dolgok. Tehát nyilván, amikor diákkal vagy diákokkal vagyok, akkor másra összpontosítok, mint saját magamra. És ismét az odaadásról van szó, hogy mennyit nyújtsz te, mint ember a többiek felé. Tehát akkor már nem te vagy a fontos. Nyilván a diáknak fontos vagy, mert hozzád jött, beléd kapaszkodik, de nem te vagy ott a főszereplő. És én úgy gondolom, hogy a tanügyben legalábbis ez úgy kéne legyen, hogy a fő téma az maga a diák, nem a tanár. Alkotni nem ott szoktam. Tehát alkotni máshol is más körülmények között szoktam alkotni, viszont nem tagadhatom azt, hogy segít az alkotó folyamatban is, a sajátomban, mert hogy nem csak a cselekvés tartozik ugye az alkotáshoz, hanem az előmunkák is, gondolati munkák is, és minden beszélgetés, amit folytatok a diákkal vagy a diákokkal, mindig valamit megmozgat bennem is, és létrehozhat egy újabb gondolatmenetet, amit félreteszek, és majd később előveszek saját magamnak. Nagyon sokszor szoktunk rendezni úgynevezett brainstormingokat. És miért fontosak? Azért is, hogy ők se, tehát egymást is hallják, ne csak engem, és egymással szemben is megnyíljanak, és létrejön egy olyan eszmecsere, amit máskülönben nem tudnának, vagy nem. De kimennek egyet kávézni, vagy sétálni, biztos nem az alkotásról beszélnek, de ott megvan adva, hogy környezet hozza a lehetőség, hogy ilyesmiről beszéljenek.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk!
Kaló Angéla vizuális művész, a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetem oktatója. Egy picit maradva az alkotásnál, vagy maradva a képeknél, de egy más témát behozva, a Facebook oldaladon találtam egy sorozatot, aminek az album címe a Water Power, ami a víz hatalma, vagy víz hatalomként is fordítható, és itt olyan képek szerepelnek, amelyeken valamilyen módon a víz van jelen. És mit jelent számodra a víz maga?
Mindent.
És milyen ezt a mindenséget megörökíteni? Főleg azért, mert én, hogyha a vízre gondolok, az egy olyan dolog, ami folyamatos mozgásban van, az egy élő dolog, és ezt kimereviteni szerintem egy érdekes kapcsolat.
Igen, akkor igen, minden, és én vagyok a víz, vagy a víz én vagyok. Nem is tudom, hogy lehet ezt jobban megfogalmazni. És igen, jól mondtad, hogy sokféleképpen létezik a víz, és remélem gondolni magamról, hogy én is ugyanúgy.
Tehát, hogy sokféleképpen vagy jelen, vagy sokféle formában.
Igen.
És például ehhez a sokféleséghez hozzá kötődik az is, amikor sportszerűen, és nem csak egyéni találkozások mentén kapcsolódsz a vízhez.
Igen. Igen.
Ösztönözze téged az alkotásban az, hogy itt a bevezetőben mondtam, hogy versenyzel is, illetve sikereket is értél el versenyszerűen, Jegesviszi világbajnokságon például, és ez valahogy így hatással van-e arra, ahogyan te a másik lényedben, vagy a másik valódban jelen vagy, vagy ez a kettő igazából ugyanaz, csak más-más megnyilatkozási formákban?
Szerintem ugyanaz. Ugyanaz, és nem tudom ezt jobban megmagyarázni, mint hogy amikor víz közelében vagyok, én magam vízi leszek. És most, hogy verseny vagy nem verseny, mindegy. Tehát a verseny az másról szól. De én akkor is egyé válok a vízzel.
Viszont a versenyhez hozzátartozik egyfajta edzés, ami lehet örömforrás is, de hogy az egy ritmikus, az egy...
Tehát... Igen, én az edzést tudatosságnak is nevezném. Tehát, hogy olyankor, ugye, amikor készülsz, mert itt is ugye az van, hogy van maga a verseny pillanata, de hogy előtte hónapokról beszélünk, amikor arra az egy pillanatra koncentrálsz. A folyamat maga, ez egy tudatos folyamat. Te tudod, hogy mit kell ott csinálj, és tudod, hogy esetleg mik még a hiányosságaid, és mit kell megerősíteni, és akkor az edzésedet úgy állítod be, vagy ugye, ha edző segít, akkor nyilván ő fogja beállítani, hogy a célra vezessen. Ez a tudatosság. A víz maga és a vízben lét, az meg más, az teljesen más. És ugye időnként igen, együtt vannak, de legtöbbször meg külön számomra. Tehát igen, fontos a versenyzés is, de lehet, hogy csak kifogás ahhoz, hogy még többet lehessek a vízben.
Honnan jön ez a kapcsolatod a vízzel? Azt tudom, hogy nagyon kiskorodban úsztál, aztán egy sérülés miatt abba kellett hagynod az úszást, és most újra visszatértél a rendszeres úszáshoz, hogy így fogalmazzak. Viszont ez a fajta mélyebb kapcsolat, ami téged a vízhez köt, ez honnan eredeteztethető?
Valószínű bennem volt, csak most tudatosult egy ideje, hogy milyen ez a kapcsolat köztünk. És többször is volt mostanában olyan helyzet, hogy vízben voltam, és úgy éreztem, hogy nekem itt nagyon-nagyon jó. És mostanában minden edzést úgy zárok, hogy lebegek a vízen egy pár percig. És az egy olyan kiteljesedése annak a napnak, hogy én a vízen lebegtem. Hogy honnan jön ez a dolog, nem tudom. Biztos nagyon mélyről, vagy nagyon fentről, vagy nagyon lentről, nem tudom. De van, én ennek örvendek, hogy tudok úgy lenni, hogy élvezni tudom ezeket a pillanatokat, sőt, nem csak élvezni, hanem átszellemülni ezekben a pillanatokban.
És verseny közben van idő erre a fajta átszellemülésre? Mert hogyha egy versenyhelyzetet helyezek magam mellé, ott rettenetesen sok az adrenalin, akár maga az elvárás is, mert ugye egy csapatban dolgoztok együtt, ott van az edző, aki időt és energiát fektetett beléd, a saját magad fele állított elvárások, tehát hogy rengeteg külső tényező van, és hogy van-e ilyenkor lehetőség erre a fajta átszellemülésre?
Verseny közben nem igazán, viszont előtte és utána igen. mert ugye pár percről beszélünk, vagy hogyha netán szabadvízi úszásról van szó, akkor akár óráról is, vagy órákról is, de előtte és utána létre lehet hozni ezt a kapcsolatot. Most megint nagyon nagy a különbség a szabadvízi úszás és a medencés úszás között. Én most azt hiszem, hogy eldöntöttem, hogy melyik tetszik a legjobban, a szabadvízi úszás, mert ott leginkább létre lehet hozni ezeket a meditációs pillanatokat még úszás közben is. Nyilván itt nem rövid távokról van szó, hanem aránylag hosszú távokról is van idő nézni a víz gyönyörűségét, érezni a hullámait, vagy a simogatását, a hullámok mikor segítenek, mikor nem. Én úgy érzem, hogy egy bizonyos partnerségben vagyok a vízzel, meg akár verseny közben is, tehát az adrenalin mellett is. Sokszor úgymond megbeszélem a vízzel, hogy akkor most legyen partnerem, de ez most nem vicc, ez most komoly. Megkérem, hogy legyen kegyelmes hozzám is, segítsen ahhoz, hogy véghez vigyem. Mert hogy amikor bemegyek a vízbe, nekem nem feltétlenül az a gondolatom, hogy nyerjek. Nyilván van egy ilyen belső gondolat, de nem ez a legfontosabb, hanem hogy úgy jöjjek ki a vízből, hogy nekem az jó volt.
Volt egy bejegyzésed a Facebookon, amiben azt írtad, hogy életed egyik legjobb döntése, és versenyhelyzetekből voltak képek, és én akkor azt feltételeztem erről a képről és erről az összekapcsolásról, hogy elkezdeni ezt a fajta a sportot és a sportban való részvételt, de akkor feltételezem, hogy nem ezért volt életed legjobb döntése, hogy visszatértél a vízhez.
Nem, abszolút nem. Én még továbbra is állítom, hogy ez számomra egy ürügy volt, hogy minél többet leessek a víz közelébe.
Én nem úszok jól, és éppen ezért van egyfajta távolságtartásom a víztől. Mit tudnám mondani azzal kapcsolatban, hogy ezért a víznek van egy nagyon hatalmas, és egy nagyon nagy ereje is, és most itt persze képek vannak a fejemben különböző pusztító hatású vizekről. Hogyan lehet ezzel megbékülni, hogy nem csak a békés hullámzás van?
Az, hogy valaki nem tud jól úszni, orvosolni lehet. Kell keresni egy szakembert, aki nagyon rövid időn belül el tudja mondani, hogy mit kell csinálni, és hogy kell csinálni, és akkor ezen nagyon lehet javítani, hogy valaki jól úszik. Jól, hát mit jól, technikailag megfelelően, mondjuk úgy. Az, hogy most kinek milyen kapcsolata van a vízhez, ez most nem is az úszásról szól, hanem sokkal mélyebb dolgokról szól. Itt akár kicserélhetjük a vizet tűzre, vagy akármi másra, itt már pszichológiáról van szó. És ha valakinek a víz kapcsán például egy özönvíz, vagy egy valamilyen természeti csapás jut eszébe, akkor ott egyéb gondok vannak. Ott nem az a probléma, hogy nem tud olyan jól úszni, vagy nem úszik szépen. Ott valahogy mélyebben kell keresgélni.
A jegesvízi világbajnokság után, a 2023-as tavalyi világbajnokság után volt egy hangolós beszélgetésünk itt a Kolozsvári Rádióban, és akkor azt mondtad, hogy van két fiatalember gyermekem, és én úgy gondoltam, hogy meg kell mutassam nekik, hogy nem számít, hogy hány éves vagy, amikor valamilyen célt kitűzöl magad elé, azt sok munkával, felkészüléssel el is tudod érni. Tehát egyféleképpen te a gyerekeid számára szeretnél, vagy szerettél volna egy példát adni ezzel a fajta vállalással is akár, és az egyik gyereked tevékenykedik, és sikereket ér el sportban, a másik zenében, de közben tudom, hogy van kapcsolata mindkét gyereknek valamilyen módon a művészetekhez, és hogy hogyan tudod őket is, vagy hogyan tudsz mellettük lenni ezzel az egésszel, amit te így hozol, vagy esetleg őket így egy kicsit irányítgatni, vagy egy kicsit mellettük lenni, akár sportban, akár művészetekben.
Irányítgatni nem próbálom. Kivéve, hogyha ugye szublinális módon a példaképemmel nem irányítok, mindig azt mondom, hogy nekik is, vagy számukra is, meg a diákjaim számára is, én a part vagyok, ők maguk a víz, a folyó. Őnekik megvan az irányuk, milyen a vízfolyam, mennyire hullámosak vagy sem. Én csak a part vagyok, aki nem engedi, hogy szétfolyanak. A gyerekeim ugye, mint mindenki nyilván, nagyon különböző egyéniségek, és érkeztek valamivel erre a világra, amit én igyekszem tiszteletben tartani, és lehetőséget adni, hogy ez kibontakozzon. Már kicsi koruk óta úgy gondoltam, hogy egy szülőnek ez az egyik feladata, hogy lehetőséget ad a gyermekének, hogy kibontakozzon. Eszközöket ugye biztosítottam, vagy biztosítottunk ahhoz, hogy kipróbálhassanak dolgokat. A nagyobbik fiam ugye úgy tűnik, hogy a zene mellett döntött, bár ugye nem ezt tanulja, de az iskola mellett ezzel is foglalkozik. A kisebbik fiam viszont a sport mellett döntött, és nyilván nekik is vannak küzdelmeik, sikereik vagy kudarcaik. Itt tudok én segíteni nekik, úgy gondolom, hogy meg tudják élni teljes mértékben úgy a kudarcot is, mint a sikereket. És nemrégiben a kisebbik fiammal volt egy beszélgetésem arról, hogy miben segít egy kudarc, és úgy gondolom, hogy az a beszélgetés nagyon-nagyon jó volt nekem is, de neki is, hogy megértette, hogy ahhoz, hogy célba érjünk, néha a kudarcot is meg kell tapasztaljuk. És a legfontosabb nyilván az, hogy mindig is legyen célunk. Emlékszem egy régi történetre, pár évesek voltak, és már nem emlékszem, azt hiszem a kicsi mondta, hogy minek cél, mert eléred, és utána már nincs. És a nagyobbik erre azt válaszolta, igen, de kitalálhatsz másikat. És valószínű, hogy a tavalyi általam elért tapasztalat számukra is valamit jelentett, mert látom rajtuk, hogy azért igyekeznek. Nem, hogy addig nem igyekeztek volna, de igyekeznek mindig valami újat kitalálni, illetve valami újba belevágni a fejszéjüket. És amit nagyon-nagyon élvezek mind a kettőjük esetében az, hogy törekednek többnek lenni, állandóan keresnek újabb kihívásokat, és ezáltal nőni fognak.
És mi segít a megvalósításban? Mert hogy az egy dolog, hogy folyamatosan meg lehet találni a célokat, de útközben azért néha elfáradunk, az az igazság, és hogy ilyenkor mi lenne az, ami segít a megvalósításban, a következő kis lépésben, vagy elfogadni, hogy az a cél az jóval messzebb van, mint ahogy én elképzeltem.
Én úgy gondolom, hogy gyerekekkel, vagy a fiatal felnőttekkel nagyon sokat kell beszélgetni. És próbálok nagyon-nagyon őszinte lenni velük a beszélgetéseimben, tehát próbálok a közhelyeken túl hatni rájuk. Elmondtam a kicsinek, hogy nekem is nagyon fájt, amikor bementem a jeges vízbe, mert vágott a víz. Nagyon fájt, amikor akár 6 óra edzés után pihenőre tértem, nagyon fájt a testem, de mindezt tudtam, tudatosan csináltam, és tudtam, hogy valamire vezetni fog. És úgy gondolom, hogy nem mindenkinek adatik meg, hogy egy sima úton érjen el sikereket, vagy eredményeket, vagy célba jusson akár. Sokszor a göröngyös út az, ami elvezet oda, ahová te el akarsz jutni. És ez így van az életben is. Tehát itt nem csak a sportról beszélünk, hanem az életről is. Nem mindenkinek adatik meg a sima, úgymond sikeres, gondatlan élet, de ettől szép az élet, hogy meg kell harcolni sokszor minden akadályt. Az a lényeg, hogy mindig kíváncsiak legyünk, mindig legyenek kérdéseink, attól függetlenül, hogy hány évesek vagyunk, és úgy gondolom, hogy amíg vannak kérdések, addig van értelme a dolgoknak. Még hogyha nincs is feltétlenül egy bizonyos válasz azokra a kérdésekre. Mert amikor a kíváncsiság belőlünk kihalt, akkor már nincsen semmi.
Köszönjük nagyon szépen a gondolataidat. Kalló Angélával beszélgettünk.
Én is köszönöm a lehetőséget. Minden jót, viszont hallásra.
Önöknek pedig az időt köszönjük, amit velünk töltöttek. A műsor visszahallgatható vasárnap a 11 órai hírek után, majd jövő héten a honlapunkon és a Spotify-on is, ahol az 1001 ötlet korábbi epizódjai is elérhetőek. Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra!